van bennem. Az jutott eszembe, hogy és tényleg köszi nagyon, hogy elmondtad, mert ez kapcsolódni fog ahhoz, ami bennem forog. Eszter javasolta, hogy legyen a prédikációnak a címe, hogy keresztény jellemformálódás 5 pontja, a tuti recept biztos eredményt hoz, és akkor lehet, hogy megjelennek ilyen kemény pontok, hogy akkor olvasd több Bibliát, imádkozz többet, járjál többet gyülekezetbe, fegyelmezd magad, de nem ilyesmihez szeretnék beszélni. Nem is lesz 5 pont. Egyébként, hogyha 5 pontot kéne mondanom, hogy mi a jellemformálódásnak a legjobb alapja, akkor tölts időt Istennel, hallgasd őt, nézd őt, kezd el érezni és élvezd a jelenlétét. De ahhoz, hogy igazán tudjuk élvezni a jelenlétét, és tudjunk kapcsolódni vele, amiben élet van, vannak dolgok, amiket félre kell tenni, vagy igazából amiknek meg kell törni az erejét. És az egyik ilyen dolog a szégyen, amiről szeretnék beszélni. Most már egy párszor volt, amit lehet, hogy észrevettétek, hogy nagyon szeretem Mózesnek az első könyvét, a teremtés történetet, mert abban annyi... Hát abban van az eredeti, ahogyan Isten elképzelte, ahogy a szíve szándéka megvalósul, kibontakozik, és én nagyon szeretek ebből töltekezni, csak így látni, hogy így mi az, amit ő kigondolt, megalkotott, létrehozott, amiben belehelyezett, és annyira szeretem ezt a mondatot a második résznek a végén, hogy még mindketten mesztelenek voltak, de nem szégyelték magukat. Nem volt bennük szégyen. És aztán ugye látjuk a következő 3. fejezetben, hogy ahogy megszegik Istennek az utasítását, megnyílik a szemük, és észreveszik, hogy mesztelenek. És nem csak, hogy észreveszik, hanem automatikusan elbújnak Isten elől, ami előtte nem volt probléma. Isten ugye próbálja őket megszólítani. Olyan érdekes, hogy amikor az ember elbújik, akkor Isten oda megy a találkozás helyére, ahol egyébként korábban találkoztak, időt töltöttek, és onnan rosszul tartom a mikrofont? Alul. Fölül fogjam, vagy hogy legyen? Felvételben jó. Rendben. Hogy mennyire csodálatos az, hogy amikor az ember és a felesége elrejtőzött az Úristenről a kertfái között, akkor jön Isten. És ő szólítja meg, hogy hol vagy, ő keresi. Nem úgy jön oda, hogy na most pedig szégyeld magad, mit tettél, hanem a szégyen borított el az ember, de attól függetlenül Isten ugyanúgy ott van, ugyanúgy keres, ugyanúgy jön a találkozás helyére. És azt hiszem, látjuk egyértelműen, hogy szégyen nem Istentől van. Semmilyen módon, semmilyen formában. És nagyon sajnálom, azt sokszor láttam, hogy még gyülekezeti, most nem a ti gyülekezetetekről beszélek, csak hogy gyülekezeti keretek között is a szégyen, mint egy eszköze lehet a manipulációnak, amivel akár tesók, akár szolgálók élnek, lehet, hogy nem is tudatosan. És kicsit beszéljünk erről, hogy a szégyen mennyire nem Istentől van, mennyire nem Isten szíve, és nem használja sohasem motivációként, hogy elérjen nálunk egy változást, hogy jobbak legyünk, hogy jobban viselkedjünk, hogy tisztább legyen a beszédünk, vagy tisztább az életünk, az életvitelünk. Annyira szeretem, ahogy Isten tanít, ahogy ő szólít, ahogy tényleg, hogy Eszter is mondta, hogy így a kedvességével, a jóságával meggyőz. Az ige azt mondja, hogy Isten jósága vezet megtérésre. A jósága. Az a jósága. Nem a szigora, nem az, hogy felvetíti, hogy ha pedig nem teszed meg, akkor ez meg ez rossz dolgok fognak történni, hanem a jósága visz minket hozzá közelebb. A szégyen az elválaszt tőle. És ahogy elválik az ember Istentől, úgy esélyes sincs jól élni. Esélye sincs tisztán élni, hiszen a 100%-os jóság és tisztaságtól lett elválasztva. És Isten ezt nem akarja. És már akkor megvolt a szívében a terv, hogy hogyan hozza magához vissza az embert. Annyira csodálatos Jézusnak a munkája, és annyira mindenre kiterjed. Nagyon szeretem az Ézsaiás 53-at. Ez Jézusról beszél, a kereszten végzett munkáról. Van, akik csak úgy mondják, hogy ez az Ószövetség evangéliuma. Nem fogom az egészet felolvasni. De van egy vers az Ézsaiás 53-ban, a harmadik vers, amit olvasunk el. Ez pedig így szól. Jézusról beszél itt. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Megvetett volt, nem törődtünk vele. És ahogy olvassuk az evangéliumokat, látjuk, hogy ugye mi történt Jézussal közvetlenül a keresztre feszítés előtt, illetve a kereszten is, hogy hogyan fordultak el tőle az emberek. A barátai, a bizalmasai, akikbe ő vele fektetett, akikkel élte az életét, akiknek mindent odaadott, hogy elfordultak tőle. És volt egy csomó ember, aki nem volt közvetlenül az ismerőse, de elkezdték ugye gúgyolni, gyalázni, leköpni, megverni, betakarták az arcát, megütötték. Na most prófétálj, hogy így milyen minden módon próbálták őt meggyalázni, az ő mi volt, tehát teljesen bemocskolni és méltatlanná tenni. Vagy méltatlannak mutatni őt. És Jézus ezt tűri, ugye? Az Ézsaiás 53 is mondja, hogy mint bárány, ami mészárszékre visznek szótlanul, némán tűrte. És látjuk ott is, hogy nem hoz fel semmit ellenük. Alig lehet gyakorlatilag beszédre bírni, ugye, amikor a főpapok előtt vannak, mondjál már valamit, te is itt vádolnak, különféle hamis tanúk voltak, és nem szól semmit, és csak eltűri azt, ahogy gyalázzák, ahogy rosszakat mondanak róla. És aztán igazából az egész nép szeme láttára kínozzák, gúnyolják, és feszítik keresztre. És tudom, vannak ilyen általában úgy szokták a képeken ábrázolni, hogy ilyen kis ágyékkötőben függ a kereszten. De én azt olvastam, hogy a rómaiak senkit sem feszítettek keresztre ruhában, hanem ez teljesen mesztelenül történt. Hogy Jézus még így a mesztelenségünket is vállalta. Mindent átvállalt. És tényleg ott van kitéve az összes rossz indulatú megjegyzésnek, az összes na most mutasd meg, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És ha nem volt Isten fia, dehogy is nem. Dehogy így nem szálltott le a keresztről. És nem kellett neki megmutatnia, hogy ő milyen hatalmas úr. De folyamatosan gyalázzák. És ez az igevás az Ézsaiás 53-ban, hogy megvetett volt. Emberektől elhagyatott. Elfordultunk tőle. Ez bennem mindig felhozza a szégyent. Gondoljatok bele, hogy ugye, aki szégyeli magát, aki szégyenben van, ahogy a kertben is láttuk, mi az első? Elbújik, elfordul. A szemkontaktust kerüli. Ha találkoztatok ilyen emberre, vagy lehet, voltatok is ilyen helyzetben, hogy az ilyen személy, hogy így mindig próbálja kerülni a szemkontaktust. Hogyha beszélsz is veled, akkor is így nem akar a szemedbe nézni, vagy lefelé néz, vagy elfordul. elfordul. És ez a szégyennek ugye az emberben a munkája, de a másik meg az, amikor meg mi gondoljuk valakiről, hogy most szégyelnie kellene magát, vagy most nagyon gyalázatos helyzetben van, akkor benne van az az emberben is, hogy elfordul attól a személytől. Hogy ez egy ilyen kettős dolog, nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogyha valaki valami nagyon, nagyon ocsmány dolgot tesz, akkor így úgy rá se nézek, hogy így vagy nagyon távol akarom tartani magamat tőle. És annyira csodálatos Isten, annyira végtelen az ő irgalma, hogy ő aztán tényleg látja, hogy mennyi mocsokban voltunk, hogy mennyi mindenbe belekeveredtünk, és hogy ő nem így reagál. Hanem ő hagyta, hogy Jézuson csapódjon le mindez, az összes elfordulás, az összes, fúj, ez annyira undorító, hogy még rá se tudok nézni. Egyébként pár verssel előtte az ige azt mondja Jézusról, hogy sokan csak iszonyodtak tőle, annyira eltorzult, nem volt emberi a külseje, emberhez nem méltó volt az alakja. Azt hiszem, hogy nincs olyan művész, aki ezt bármilyen módon be tudta volna mutatni, hogy milyen volt ott Jézus valójában. A keresztre feszítésnek, az egésznek a súlyát és a komolyságát, ha mondhatom így, a rondaságát. Mert az igaz, mondja, hogy nem volt már emberi külseje. Nem akarok riogatni benneteket, meg nem tudom, hogy kinek milyen az idegrendszere, de ugye én orvosként dolgozom. Láttam nagyon durva betegségeket is, sérüléseket is, amik egyszerűen annyira eltorzítják az embert, hogy így tényleg nehéz ránézni arra a személyre. Annyira ijesztő, vérfagyasztó, annyira brutális. És ezt elképzelni, hogy mindez még semmi sem volt ahhoz képest, ahogyan Jézust eltorzították, az arcát, az ábrázatát, az egész testét, hogy már nem volt emberi a külseje, felismerhetetlenségig eltorzították. És ez azért volt, mert a bűn felismerhetetlenségig eltorzította az embert. És már egyáltalán nem hasonlított arra, akinek Isten megteremtette. És Jézus ezt is magára vállalta. És azt mondta, hogy inkább legyek én az, akitől elfordulnak, akitől iszonyodnak. Hogy nekünk új életet, hogy nekünk új kezdetet adhasson. Annyi példa van az igében, amit hozhatnék arra, hogy Isten hogyan reagál, amikor a bűnbe került, a bajbe jutott emberrel találkozik, vagy kapcsolódik. Vehetnénk mondjuk azt a példázatot, amikor ugye a pásztor elhagyja a 99-et az egyér. Aki elment a saját feje után. Elment, és aztán bajba keveredett. És hányszor voltunk már így, amikor na, kitalálunk valamit, na, én jobban tudom, majd én megyek. És akkor aztán beüt a krach. Beüt a krach, ott van a tüskés bokor, csak belekeveredünk, és amennyire még gondoljuk, hogy tudunk, na most akkor teszek még egy lépést, ez most már jobban megy, most már látom, most már ravaszabb vagyok, és aztán csak egyre jobban belekeveredünk, belegubózódunk, és már mindenhol csak bök. Nem látjuk a kiútot, hogy hogyan tudnánk kikeveredni abból, amit előtte oly gondosan ugye elintéztünk magunknak. És nem azt látom a pásztornál, hogy oda megy, és akkor na tessék, most mit okoztál magadnak? Látod, kellett neked itt okoskodni, meg makacskodni. Hanem annyi szeretetet és irgalmat mutat be, hogy csak kiszabadítja azt, ahol a bárány már nem tudott magától, már nem volt ereje, már nem volt képessége, már nem volt látása arra, hogy hogyan lehetne kiszabadulni, hogy ott Jézus azt megcsinálja. ő teszi, az ő ereje, az ő kegyelme, és aztán a vállára veszi, és hazaviszi. Annyira csodálatos Isten, annyira, és ez az a jóság, ami megtérésre vezet, amikor ezzel találkozol, hogy mennyire szeret, és már nem akarok többé rosszat, azt a rosszat tenni, ami előtte vonzott, ami előtte olyan hú, azért kíváncsi vagyok, azért kipróbálom, mert hogy így mennyivel jobb ez a biztonság, ez a szeretet, ez az irgalom, amivel az Atya van felénk, és csak így megtörik a szívem, hogy belátom, hogy rosszat tettem, belátom, hogy tökre elhibáztam, és így soha többet nem akarom ezt tenni. És aztán adott az új kezdet lehetősége. Hála az Úrnak. Nem akarja, hogy bármi visszatartson bennünket a múltunkból. Az Ézsaiás 53-nak az 5. verse. Bocsánat, a 6. Mindjárt tévelyektünk, mint a juhok. Mentünk a saját fejünk után, mert mi jobban tudtunk. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Másik fordításpontban, hogy mindnyájunk vétkéért. És ott a héberben az a szó, avon, ez Derek Prince-től olvastam, hogy ez a szó nem csak bűnt vagy vétket jelent, hanem magát a bűnösséget is, a vétkességet is, és a bűnnek a gyalázatát, illetve a bűnnek a következményeit is magába foglalja ez az egy szó. És Jézus magára vette. Magának a bűnnek a gyalázatát is, elfordultunk tőle, megvetett volt, iszonyodtunk tőle. Nem volt már semmi szép benne, vagy olyan, amire rá lehetett volna nézni. És a bűnnek az összes mocskos következményét is. És nagyon sokszor látom azt, hogy drága hívő testvérek, akik jó szívvel vannak, akik akarják követni az Urat, akik nem csak úgy immel ámmal, hanem így igen, Istenem, én ezt akarom, én akarok ilyen gyermeked lenni, én is el akarok jutni arra a szintre, hogy így meg úgy tudjak élni, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy elesnek újra és újra, és én gyülekezetben nőttem fel, rengeteg ilyen tapasztalatom van, amikor akartam valamit magamon javítani, és aztán egy ideig talán úgy sikerült is, meg kipréseltem magammal, aztán valahogy becsúszott innen-onnan dolog, és így, hogy lehet ez? Hát nem akarom, hogy lehetek ennyire béna, hogy lehetek, mit lehet tenni? És aztán egy idő után, amikor ez újra és újra megtörténik, és elhatározzuk magunkban, hogy de most már tényleg jól fogom csinálni, és most olyan igelistát állítottam fel, amit tényleg tuti, meg most már fél órát fogok reggelente imádkozni minden reggel, és aztán mégis jön, és akkor végén már így, hogy csak szétteszed a kezed, hogy így nem tudom, hogy mit tudnék tenni. És persze van az az út, hogy akkor próbálom egy kicsit mindig tagadni, hogy hát ez nem is volt annyira rossz, meg azért még mindig jobb vagyok, mint a többiek. Vagy csak így akár magamnak is tagadni, hogy hát ez van, ilyen az emberi természet. Jó az Úr, meg majd érjen már véget ez az élet, legyünk vele együtt a mennyben, és akkor mindez megoldódik. De hogy így Jézus sokkal jobb utat készítette el nekünk. És az evangélium jelentése jó hír. Jó hír, vagy nagyon jó hír, vagy van, aki úgy fordítja, hogy túl jó hír. Túl jó hír. És hát az nem lehet, hogy azok, akik a jó hírt, a túl jó hírt átélik, azok folyamatosan gyengeségben, meg vereségben vannak. Ez nem Istentől van, hanem szeretné, hogy egyre jobban megismerjük ezt a túl jó hírt, és aztán az felszabadítson minket arra az életre, amit ő szánt nekünk, ami egy szabadságban élt élet, és egy tiszta élet. És amint megszűnik a szégyennek az ereje, ami ugyanígy egy csapdája az ellenségnek, hiszen a szégyen az elválaszt Istentől, ahogyan én, ha nem vagyok már vele kapcsolódásban, akkor nem látom őt, akkor nem tudok úgy élni, mint ő, akkor nem tudom hozni azt a makulátlan életvitelt. És Jézus összetöri ezt a szégyent, és csak azt mondja, hogy gyertek hozzám, akik megvagytok fáradva, megterhelve. Ugye Máté 11:29-ben van ez. Gyertek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Mit kezdünk ezekkel az igeversekkel, amikor olyan nagyon jól akarjuk csinálni a dolgokat? Gyertek hozzám! Ti, akik belefáradtatok a sok szolgálatba, akik nagyon igyekeztek, akik nagyon akarjátok, megvagytok terhelve sok felelősséggel, sok követelménnyel. Én akarok nektek nyugalmat adni. És aztán mond egy érdekeset, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Most akkor mi van? Most akkor nyugalom van, vagy iga van? Nekünk teljesen más képünk van ugye az igáról, meg a teherről. Jézus azt mondja, hogy az ő igája boldogító, vagy hát egy más fordításban úgy van, hogy gyönyörűséges, ennek is a boldogító. Hogy az én igám gyönyörűséges, könnyű. Hát hogy lehet ez? Ezt ígérni Jézus, hogy vele ilyen könnyed az élet. Nagyon szeretem azt, hogy nem azt mondja nekik, hogy na, ti, akik így nagyon levagytok terhelve, ti, akik igyekeztek jók lenni, és megfáradtatok az ügyekezetetekben, hogy na akkor most tegyétek ezt, és akkor jön az 5 pont, ugye, olvasd több igét, jól vagy, imádkozzál többet, böjtöljél, stb. Az első, amit mond, az, hogy gyertek hozzám. Itt kezdődik minden. Nem a szabályok teljesítésével, az életmódi pontoknak a betöltését, hanem gyertek hozzám, legyetek velem. Amikor kiválasztja a tanítványait, azt hiszem, talán ez a Máté 10-ben van, vagy a Márkban, mindegy, van az az ige, hogy kiválasztja őket, és kijelölte őket arra, hogy vele legyenek folyamatosan. Ez volt az első. Vele legyenek. Gyertek hozzám. Én adok nektek nyugalmat. És aztán a következő meg az, hogy tanuljatok tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. De ott hogyan tanulunk Jézusról? Minél többet olvassuk az ő cselekedeteit, mit tett Jézus, hogyan tette, hogyan beszélt, milyen szavakat használt, hogyha bizony-bizony, akkor már Jézusosan mondom a dolgot, ugye. Tanuljatok tőlem. Induljunk ki abból, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hát hogy tanulnak a gyermekek? Játékkal? Játékkal! Nagyon jó, köszönöm, hogy ezt mondtad. Játékkal! Utánzással, igen, utánzással. Amúgy ugye veszélyes is lehet az emberi viszonylatban, hogyha rossz példákat látnak, de hát Istentől nem fog rossz példát látni. De így van. A gyerekek olyan könnyedén tanulnak, nem? és mégis megtanulják a dolgokat. Hogy az egy éves, aki éppen tanul járni, és aztán persze csak még így totyog, meg állandóan a fenekére huppan, hogy így nem ijedünk meg az első esésnél, hogy te jó ég, sosem fog megtanulni járni. Meg hogy így milyen részegesen megy. Azt fogják gondolni, hogy a gyerekem alkohol. Nem, annyira abszurd, nem ilyeneken gondolkodni. És akkor magunkkal kapcsolatban miért érezzük azt, hogy fú, most elrontottam, most aztán én vagyok a legrosszabb keresztény a világon. Ez nem Isten adja ezt a gondolatot. Nem tudom, hogy suliban kellett tanulni idegen nyelveket, amikor tanulnak. És ahogy minden különösebb az ember, annál inkább azt látom, hogy nehézségekbe ütkezik ez a nyelvtanulás. Pedig, hát itt jelenlévők közül egy nyelvet, biztos, hogy mindannyian megtanultunk. És azt a nyelvet nem volt nehéz megtanulni. Vagy nem tudom, kinek van olyan emléke, hogy így milyen nehéz magyar tanulni. Most nem az irodalom meg a nyelvtanórákra gondolok, hanem csak így a nyelv. Nekem sincs egy ilyen emlékem se, hogy fú, de bonyolult lett volna, megterhelő, ugye fárasztó. És mégis nagyon sokszor azt látom, hogy idegen nyelv tanulásánál, vagy egy új nyelv tanulásánál sokan így, te jó ég, hát nekem nincs nyelvérzékem, le kell ülni, ez egyedül nem megy, akkor fizetek nyelvtanárt, vagy nyelvórákat, vagy már mindenfélét kitaláltak, persze, hogy egész üzletág épült rá, hogy hogyan lehet jól nyelvet tanulni, és mindenki a tuti receptet ígéri, persze előbb fizest ki, aztán majd utána, és aztán lefáradnak az emberek. Valakinek a munkájához kell az a plusz nyelv, vagy nyelvvizsga, valakinek a tanulmányai mellé, még egyszerűen akár az egyetemi végzettséghez. Nagyon sok helyen lehet, de a lényeg az, hogy fárasztó, kemény, sokan unalmas is, olyan... De hát nem így kezdtünk el nyelvet tanulni. Hát akkor honnan jön ez az egész? Én egy gyereket se láttam még, hogy és ti is tudjátok, hogy a gyerekek nagyon sokszor nem tudnak jól ragozni. Hogy akkor ma megint itt a nyelvtan, akkor inkább nem is mondok semmit, mert én csak rosszul tudom mondani. És érdekes, hogy felnőttként sem az a hozzáállásunk, hogyha hallunk egy kisgyereket, és esetleg helytelenül mond valamit, hogy egyből korrigáljuk, hogy azt nem így kell mondani. Nemnak, hanem nek. Hanem hagyod, engedsz neki teret, hogy kibontakozzon. És rosszul mondta, semmi baj, de mondja, hát nem aggódsz azon, hogy nem fog megtanulni beszélni helyesen. Tudod, hogy meg fogja tanulni, hogy ő most még a tanulási fázisban van. És ha neked lehet egy ilyen kedves, bátorító indulatod egy gyermek felé, lehet akár az unokád, a saját gyermeked, családtag, bárki, az ovisod. Ha ilyen kedvesen tudsz hozzáállni, akkor az atya ne tudna hozzáállni ilyen kedvességgel, ilyen kegyelemmel a mi tanulásainkhoz. És amikor elesik az az egy éves, akkor nem rákiabálok, meg aggodalmaskodok, hanem csak segítem. Felsegítem. Vagy ha látom, hogy megy neki, akkor csak oda tartom a kezem, hogy ne dőljön el, nem? Hogy így nem is látja, hogy milyen sok mindenben segítem őt. Észre se veszi ez a gyerek, ő csak megy. Megy és totyog. Miközben te meg tudod, hogy ott vagy, hogyha elkapod, hogyha valami történne. Annyira jó az atya, és annyira szeretné, hogyha tőle tanulnánk. És valóban a gyerek csak azért tanulja meg a nyelvet, mert ezt hallja, ez veszi körbe, és azok, akiket szeret, akikre fölnéz, akik felé bizalma van, ezt a nyelvet beszélik. Milyen a jelenlét? A jelenlét átformál. Van is az a dal, néha ti is szoktátok itt, vagy én egy párszor hallottam itt, ugye a 2 Korintus 3, hogy átformálódunk az ő jelenlétében. Most nincs meg a dalszín, mert de tudjátok, hogy melyikre gondolok? Ahogy nézzük őt, átformáltunk a jelenlétében, és hát a jelenlét az átformál. És nem tudom, észrevettétek-e már, hogy akivel szimpatizálsz, annak kezded átvenni a mozdulatait, szavajárását, egy-egy mondatot tőle, nem tudom, megismersz egy új személyt, és nagyon szimpatikus, vagy összebarátkoztok, és csak azon kapod magad pár hét után, hogy hát ezt a szót nem használtad ilyen gyakran, honnan jön ez a szótáradba, és akkor, ja igen, az a személy, akit egyébként úgy megkedveltem. Vagy ha néztek gyerekeket, hogy mennyi mindenben tudnak hasonlítani a szülőkre, és most nem csak külsőleg mondom, ugye egy biológia adott, hanem egy-egy mozdulat, egy-egy ahogy testtartás, testhelyzet, egy-egy nézés. Annyira lehet látni sokszor, hogy ó, hát jó az apukája, igen, le se tudnád tagadni. Mi szoktuk ezt mondani. De azt is szokták mondani egyébként, hogy a házasok, hogy minél több időt töltenek egymással a házasságban, elkezdenek hasonlítani egymásra. Ez tök érdekes, pedig aztán tényleg két eltérő genetikával kerültek össze, de nagyon sok minden kiür az ember arcára. És az, amivel időt tölt, az formál téged. Mi például már a orvostan hallgatóként megtanultuk, hogy alkoholbetegeknek fel lehet ismerni az arcát. És egy idő után már, az elején még nem értettem, hogy hogyan, de egy után már nem okozott gondot látni a pacienson, hogy egyszerűen tudtuk, hogy még nem mondott el semmit magáról, de hogy ilyen probléma biztos fennáll, vagy erős dohányosok, akik már, most nem a 30 évesekről beszélek, de 60-70 év, egyszerűen látszik az arcán, hogy egész életében dohányzott. És az is látszik az arcodon, ha egész életedben Jézussal vagy, és vele töltesz időt. Nagyon-nagyon szeretem azokat az idősebb testvéreket, akik így egy életet leéltek Istennel. Sokszor, nem, semmi sem fogható. Nagyon klassz, amikor fiatalok égnek és lángolnak Jézusért, és telve vannak vele, és profétálnak, és dicsőítenek, és erőteljesek, és üzeneteket kapnak, de valahogy nincs ahhoz fogható, amikor azt látod egy tényleg 60-70, akár 80 évet élt emberen, hogy így Istennek adta át az életét, és vele élte le, és más a beszédje. Sokszor már csak a jelenlétén érződik egy olyan Istennek egy olyan hűsége, és egy olyan megismerés Istenből, ami tényleg páratlan, és amitől rengeteget lehet tanulni. Még úgy is, hogy nem tanít, de a maga a jelenléte, a léte tanít. És ilyen Istennek a jelenléte, hogy mennyire átformál, és tényleg csak ezt tudom mondani, hogy őt nézni, őt hallgatni. Nem kell feltétlenül, na most akkor itt, meg naponta hányszor, meg hány percet imádkozom, hanem így folyamatosan tudunk vele kapcsolódni. Annyira szeretem a Samári asszony példázatát, hogy mondhatod azt, hogy hát te nem érsz rá, meg dolgozni kell, meg mennyi minden van a családban, így úgy ezt meg kell tennem, de hogy így nézzétek meg, hogy Jézus ott találkozott a Samári asszonyra, amikor a dolgozott, amikor a munkáját végezte, amikor fáradtan fel kellett menni a hegyre, lehet, hogy izzadt, lehet az a pillanat, amikor így nem is akar senkivel se találkozni, és így ott, ő ott van. Vele akkor is lehet beszélgetni, vele akkor is lehet kapcsolódni. Ez nem kell, hogy egy görcsös dolog legyen, egy fárasztó dolog legyen, hanem azt mondja, hogy könnyű és gyönyörűséges. És tanuljunk ebben a gyerekektől. Én mindig újra és újra elcsodálkozom rajta, és nagyon hálás vagyok a gyerekekért, hogy, hogy mennyi mindent mutatnak abból, ahogyan Isten eredetileg eltervezte. Annyira jó az Úr. És hadd meséljek el nektek valamit, még eszembe jutott így a kegyelemről. Mert így már az már nem a te erőd, amikor így őt hallgatod, őt nézed, hanem akkor az már az ő kegyelme, ami átformál, és ami téged tisztává tesz, hogy amióta leszoktam, vagy letettem arról, hogy magamat megjobbítsam, csak átadtam magam neki, azóta annyira érdekes, hogy így olyan változások álltak be, amit én nem is kértem soha, amire nem törekedtem, ami tényleg csak az ő kegyelme, és akkor el tudom mondani, hogy ez az ő dicsőségére van az ő kegyelme, és sokkal tisztábban tudok élni úgy, hogy nem próbálok megtisztán élni, csak szeretném őt megismerni, őt követni. És tényleg észrevettem más területeken is változásokat. Most nem csak beszédben, viselkedésben, de mi van akkor, amikor, hogyha nem azért adsz tizedet, vagy adományokat, mert hogy az Biblia ezt megköveteli, hanem össze tudsz kapcsolódni Istennel, és az ő szíve annyira megérint, és megindít valaki felé, hogy így nem is tudsz más csinálni, csak segíteni anyagilag máshogyan is persze. Vagy ő helyez a szívedre egy szolgálatot, amiben azt mondja, hogy én itt jelen vagyok, és így ezt támogasd, és így örömmel támogatod, mert hogy ő vezet, és az ő jelenlétében öröm van, az ő jelenlétében békesség van, és nem fájdalommal válsz meg a gondosan összegyűjtött pénzetről, hanem örömmel tudsz adni, hogy így ez igen, ebben élet van, és közben te is életet kapsz, ahogy adsz. Vagy nagyon, nagyon érdekes volt nekem azt látni, hogy nem tudom, mennyi időm van még. Van még. Jó, akkor még egy dolgot elmondok, hogy így a kegyelem mennyi, tényleg mennyi mindenre kiterjed, hogy sosem voltam elhízva, de korábban azért hát egy jó pár kilóval több voltam, és egész kerek volt a fejem, pedig tényleg már tini koromtól kezdve próbáltam egészségesen étkezni. Én nagyon sokat edzettem, sportoltam is régen, meg később is sokat edzettem így egyénileg is. Volt olyan időszak, amikor hónapokon keresztül minden nap egy órát futottam legalább az erdőben, nehéz terepen, meg egyéb edzésekkel, és tényleg emiatt sosem voltam elhízva, de azért na. Pedig nem ettem édességet, üdítőket, gyors kajákat, ezeket már akkor is kerültem. És néhány azt vettem észre, hogy ahogy Isten így, ahogy időzök vele, és kezdi rendbe tenni a lelkemet. Sosem kértem tőle, de hogy így szinte maguktól mentek le kilók. Úgy, hogy sokkal, én nem fektetek bele időt, nem nincsenek ilyen tudatos edzések, mondjuk, mint a régebben voltak, vagy nem számolgatom a kalóriákat, hanem csak az, hogy így rendbe tette a lelkemet. És az étkezés nem pótol már valamit, nem egy valami érzelmi dolognak a betöltése, hanem csak így az a funkciója, ami, hogy így táplálja a testet, és közben legyen persze kellemes is. És nagyon sokat tanított Szent Szellem magáról a táplálkozásnak a jelentőségéről, és a szellemi vonatkozásairól is, hiszen ugye szellemi táplálék, jó, hogy értjük a fizikait is, mert az mindig visszamutat a szellemire is. És tényleg csak így elmondhatom, hogy én nem tudok más mondani, hogy ez kegyelem, mert biztos, hogy én nem tettem érte, és amikor a legtöbbet is tettem érte, akkor sem tudtam ilyen eredményt elérni, pedig abban tényleg nagyon sok edzés, meg fáradtság, veszültség volt. Így lehetnek ilyen mellékhatásai a vele töltött időnek, amit így nem is kértél, vagy nem is gondoltad volna, hogy mondjuk fontos, csak így tényleg elborít az ő szeretete és a kegyelme. És akkor köszi neked, Eszter, hogy így ezeket elmondtad. hogy mennyire vonz Isten, és mennyire nem adja fel, és mennyire mi vagyunk a szeme fénye. És csak ezt szeretném nektek is mondani, hogy választott nemzedék vagytok, királyi papság, szent nemzet, az ő tulajdona, az ő hivatai, és az új szövetségben nem találtok sehol sem egy sort arról, hogy bogdácsolóknak neveznék a keresztényeket, vagy esendőknek, vagy gyengéknek, hanem szentek vagytok, elhívottak, és Istentől kiválasztottak, és ezt ne felejtsétek el. Legyetek nagyon áldottak. Amen.